A Magyar Katolikus Rádió műsora. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel.
Hogyan tudunk megelégedetten, boldogan egy családi kapcsolatrendszerben, párkapcsolatban élni? Erre keressük a válaszokat hétről hétre, Teljességre hangolva című műsorunkban. A szerkesztőt, Gyarmati Dórát hallják. Köszöntöm Önöket és a műsor gazdáját, Pál Feri atyát, mentálhigiénés szakembert.
Köszöntlek én is téged és az adás hallgatóit.
A millenárisan tartott keddi alkalmakon egy ideje a sémákról és a sématerápiáról van szó. Most egy kis kitérőt teszünk, de mégis a témánál maradunk. Amikor elkezdünk belső világunkkal foglalkozni, a lelkünkben egyre mélyebbre ásni, akkor egyre több felismerésre jutunk az életünkkel, múltunkkal kapcsolatban. Ezek néha fájdalmas felismerések, hiszen eddig ki nem mondott sérülésekről, vágyakról van szó. Ezek a mélypontok azonban lehetőségek a további fejlődésre is.
Lelki mélypontjaim az életemben igazából az emberi kapcsolatokkal volt összefüggésben. Volt egy nagyon nagy lelki mélypont, az a családomba történt, a másik pedig a kapcsolatom elvesztése volt. Akkor igazából úgy gondoltam, hogy nagyon sok mindenben meg kell változtatnom a világnézetemet, az emberekhez való hozzáállásomat. Az az igazság, hogy a jellememben is volt mit változtatni. De úgy érzem, hogy ezek a dolgok, ezek a mélypontok kellettek ahhoz, hogy az legyek, aki ma vagyok.
Ezt a lelki mélypontot épp most élem át, ugyanis júniusban édesapám eltörte a lábát, épp akkor váltott munkát, és nagyon féltünk attól, hogy ez a 3,5 hónapnyi lábadozás milyen hatással lesz a munkájára. És hát sajnos most szeptemberben közölték vele, hogy elküldik, úgyhogy most gyűrűzött be ez a mélypont, és még nem tudjuk nagyon, hogy lábalunk ki belőle, ez nem csak nekem mélypont, hanem az egész családnak.
Több ilyen lelki mélypontom volt, azt hiszem, ez teljesen természetes, legalábbis inkább azt mondom, remélem, hogy ez nem vagyok egy egyedi eset ilyen szempontból. Nekem, amely ezekből a lelki válságokból úgymond kiújtat jelentett, az mindig a hit volt. Vagy egy-egy olyan ember, akik a hithez kapcsolódóan engem ki tudtak húzni, úgymond a gödörből.
Milyen felismerésekre ad lehetőséget egy-egy ilyen mélypont?
Nagyon hálás vagyok a válaszadóknak, főleg az első bejátszásra vonatkozóan jött bennem elő egy hálaérzés, meg egy köszönet, hogy valaki ennyire szépen, finoman, árnyaltan és ennyire összetetten meg tudta fogalmazni néhány mondatban, valahogy így fogalmazott, hogy ahogyan átéltem ezt a mélyrepülést, a válságot, az azzal járó nehézséget, akkor egyszer csak megláttam, hogy meg kellene változtatnom a viszonyomat a világhoz, változtatnom kellene a kapcsolataimban és a kapcsolataimon. A végén még azt is hozzátette, rájöttem, hogy még a jellememben is szükséges volna valamilyen változtatásra. Tehát a válaszadás nagyon-nagyon összetett volt, nagyon árnyalt, és ezért nagyon szép. Hogy ténylegesen a mélypontjainkról először is talán azt kellene mondanunk, hogy természetesek. Hogy mélypontjaink vannak, néha válságokat élünk át, így is nevezhetjük ezt, hogy kríziseink vannak, ez természetes és normális emberi állapotunk. Például a hittel összefüggésben milyen érdekes volt a fiatalember gondolata, aki azt mondta, a hit nagyon sokat segített. Ezért is nagyon hálás vagyok, mert sokan fogják a fejüket és azt mondják, ha nagyobb lett volna a hitem, biztos elkerülhető lett volna ez a málság. Erre a mélypontra nem kellett volna, hogy elérkezzem, ha lenne elég erős hitem. és szerintem nem így van. Mert hiszen az emberségünkből a hit révén nem szoktunk kivetkőzni. Az emberségünk, az ember voltunk, az emberi természetünk az egy adottság, az megmarad, és a hitünk éppen abban segít, hogy az elkerülhetetlen mélypontokból hogyan jövünk ki. Hogyan mennek tovább a kapcsolataink, amikor egy válságot élünk meg? A hit hogyan segít abban, hogy egy picit se időzzünk hosszabb ideig egy válságban, mint amennyi föltétlenül szükséges? Ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen a válságok kikerülhetetlenek, a mélypontok normálisak és természetesek, a másik pedig, hogy éppenséggel szükségesek is, mégpedig ahhoz szükségesek, hogy egy-egy mélypontban elbizonytalanodjunk, olyan kérdéseket tegyünk fel, amelyeket addig nem, hogy rá legyünk szorulva egy olyan fajta változtatásra és fejlődésre, amely változás és fejlődés a mélypont nélkül nem is történne meg, mert nem volnánk ösztönzöttek rá, mert nem látnánk az értelmét vagy a célját. Ezért nem egyszer az élethez, a kapcsolatainkhoz szükséges változások, vagy fejlődés, vagy növekedés kizárólag mélypontokon keresztül történik.
Amikor a belső világunkkal elkezdünk foglalkozni, akkor nagyon sok olyan felismerésre jutunk, ami aztán mélyponthoz vezet. Viszont a mélyponton is tudunk jutni olyan felismerésekre, ami pedig a személyiségünket fejleszti.
Ez egy nagyon finom, árnyalt, élő rendszer, amiben fejlődünk, és ahogyan a világhoz, magunkhoz, vagy egymáshoz kapcsolódunk. És tényleg így van, aki valamiféle önismeretre, de még inkább, ezt mondanám, valamiféle személyiség fejlődésre adja a fejét, ami természetesen segíthet az életszentség felé vezető úton is, mellesleg megjegyzem, hogyha valaki valami ilyesmire adja a fejét, akkor természetszerűen elkezd találkozni a saját árnyékával, saját gyöngeségeivel. A személyiségfejlődésnek nyilván van, mint minden növekedésnek egy olyan része, hogy valamit ki kell nőnünk. Nem tudom, hogy mikor kislány voltál, vagy mikor serdülőkorba értél, akkor volt-e olyan éved, hogy hirtelen megnőttél? Tudsz erre visszaemlékezni, vagy nem annyira jellemző? Minden esetre én 195 centi vagyok, ezért aztán bőven vissza tudok emlékezni arra, hogy volt olyan év, amikor 15-20 centit nőttem, és akkor fájt az egész testem, mert egyszerűen fájt a növekedés. Nem akarom ezzel dramatizálni a növekedést, csodálatos részletei, helyzetei, időszakai is vannak a növekedésnek, egy rácsodálkozás, egy hirtelen, amit így szoktunk mondani, megvilágosodás, óriási élmény. De a fejlődés, mert hogy valamit kinövünk, valamit elhagyunk, valami már nem elég nekünk. Ugye a fejlődésben az is megtörténik, hogy valamit ott hagyunk, tehát ahhoz természetes veszteségek is járnak. Ez nem kerülhető ki, tehát aki a fejét valamiféle önismeretre, de ami nekem fontosabb, személyiség fejlődésre adja, ő tulajdonképpen számolhat azzal, hogy bizonyos ideig, óráig tartó nehézségekkel fog szembenézni. De a nehézségeket nem az okozza, hogy személyiségfejlődésre adta a fejét, a nehézségeket az okozza, hogy ott neki fejlődni valója van, amit a személyiségfejlődésbeli munka egyszerűen csak előhívott és megmutatott.
Próbáljuk meg akkor végigvenni, hogy a személyiségfejlődésünk során mi az, amivel találkozunk. Például lelki fájdalmakkal, lelki sebekkel is találkozni fogunk.
Kétség kívül, ahogyan elkezdjük magunkat egyre mélyebben megismerni, és vágyunk nem csak arra, hogy az értelmünkkel ragadjuk meg a saját élet történetünket, szeretnénk gyógyultabban kijönni ezekből a fölismeréseinkből, akkor kétség kívül el fogunk jutni sebek. Kétség kívül a személyiségfejlődésünkhöz természetszerűen hozzájárulnak olyan fölismerések, amelyek akár magzati kortól kezdve a sebzettségeink föltárásából fakadnak. De ezek a sebzettségek mindenképpen megvannak, tehát attól, hogy föltárjuk őket, vagy rálátunk, inkább jobb helyzetbe kerülünk, mert lehet őket gyógyítani. Sokan nem merik ezeket elővenni, vagy nem mernek nekilátni őket gyógyítani, akkor pedig könnyen elfertőződnek.
Tehát az a nagyobb baj, hogyha nem tudunk róluk?
Így van, mert ha nem tudunk róluk, illetve úgy teszünk, minthogyha semmi tünetünk nem lenne, vagy amit nagyon sokan tesznek, csak a fájdalmat igyekeznek enyhíteni, miközben a fájdalom egy tünet. Hogy ott meg kellene gyógyulnunk valahol, vagy legalábbis kellene gyógyítanunk egy sebünket. hogy fölismerhetünk egy érzékeny pontot a szívünkben, és fontos, hogy azzal valamit kezdjünk. Ha ez elmarad, akkor gyógyítatlanul, ellenőrizetlenül, akár így is mondhatnánk, hogy kulturálatlanul garázdálkodnak bennünk a sebeink. Például valakiben van egy sebzettség, és a sebzettség mondhatja például azt ő benne, hogy nem érek semmit, hogy én szerencsétlen vagyok, hogy semmit se tudok elérni, amit szeretnék. Egy másik embernek lehet olyan sebzettsége, akárhova megy, mindig úgy érzi, különbözik a többiektől, hogy ő nem tud olyan jó lenni vagy értékes, mint a többiek. Ő nem tud olyan érthetően beszélni, mint a többiek. Ő nem tud olyan ízlésesen öltözködni, mint a többiek. Ő nem olyan szép, mint a többiek. Fordítva is, ő túlságosan is szép. És ezzel van nehézsége, hogy emiatt lóg ki a környezetéből, és a többi, és a többi. Ezek jelenthetnek azután sebeket. Egyiket így nevezhetjük, hogy csökkent értékűségnek a sebe, a másikat úgy nevezhetnénk, hogy egyfajta kirekesztettség tudatnak a sebe. Most, ha valaki ezeket a sebeket nem tudatosítja magával, nem kezdi el gyógyítgatni őket, vagy legalábbis nem tartja őket szem előtt, hogy nekem ilyenem van, mi fog történni? Ezek a sebek elhitetik vele, hogy úgy van, ahogyan a seb azt neki mondja. Vagyis valaki, aki úgy érzi, hogy ő kevesebb, gyöngébb, bénább, mint mások, ő azt fogja gondolni, hogy ez tényleg így van. Majd megkeresi azokat az embereket, akihez mindig ilyen módon tudja az összehasonlításokat megtenni, mindig keres nálánál tehetségesebbeket, ügyesebbeket, ugye ilyet mindig találunk, és még jobban megerősíti magában mit is? A realitásvesztést. Azt a realitásvesztést, ami a sebnek a világából származik. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos, hogy tudjunk bízni magunkban, amikor például személyiségfejlődésre adjuk a fejünket, vagy szeretnénk életszentségre jutni, de amikor a sebeinkhez érünk, akkor ne higgyünk magunknak. Tehát bízzunk magunkban, de ne higgyünk magunknak.
Azért, mert a realitás vesztés mondatja ezt velünk?
Pontosan. És ha én erre rálátok, azt tudom mondani, hogy itt továbbra is bízok magamban, hogy érdemes tovább csinálni, érdemes tovább is erőfeszítéseket tenni, érdemes nem feladni, de nem hiszek magamnak. Abból a szempontból nem hiszem már most el, hogy tényleg béna vagyok, hogy tényleg gyönge vagyok, hogy tényleg életképtelen vagyok, vagy cselekvésképtelen. Nem hiszek azoknak az érzéseknek, gondolatoknak, annak a nagyon sajátosan szelektív figyelemnek, azoknak a fizikai tüneteimnek, amelyeket átélek. Azért ez nagyon nagy teljesítmény, ugye? Hogy amikor valaki például szorong, akkor azt tudja magának mondani, hogy ennek a szorongásnak most nem szabad hinnem.
Pedig annyira reálisnak tűnik.
Hát a szorongás reális is, ténylegesen így van. Erre szoktuk azt mondani, hogy például az ő szorongása egy vizsgahelyzetben, aminek tulajdonképpen nem nagy tétje van. Most képzeljünk el egy vizsgaidőszakot, egy kisebb vizsgát, amit minden további nélkül meg lehet ismételni, tulajdonképpen semmi nem múlik rajta. Legfőjebb egy plusz nap tanulás. És valaki bemegy, és szorong, és 150 a pulzusa, és fölmegy a vérnyomása, elsápad, remeg a keze, és azt se tudja, amit egyébként megtanult. Milyen nagy dolog, amikor valaki azt tudja mondani, hogy nem érdemes hinnem még a fizikai állapotomnak sem. Mert az egy sebzettségből fakad, egy túlérzékenységből, nem vagyok fenyegetve. Ez egy vizsga. Nem történhet velem semmi különösebb baj. Tehát nagyon nagy dolog az, amikor valaki már legalábbis az értelmével képes rálátni akár a fizikai állapotának a relatív voltára is, az esetlegességére.
Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Nagy dolog az is, hogyha felismerem és elfogadom, hogy vannak olyan hiányaim, amiket az élet sosem fog betölteni.
Az a természetes, hogy ahogy fölnövünk, egészen magzati kortól kezdve, nyilvánvalóan, hogy nem kapunk meg mindent, ami éppen ott és akkor nekünk igazán megfelelő lenne, vagy amire valóban reálisan szükségünk volna. Ezért aztán mi mindannyian, amikor már felnőttek vagyunk, több-kevesebb hiánnyal élünk. valamikor valaki valami fontosat, valami adott esetben lényegeset nem tudott nekünk megadni. És ilyenkor nagyon sokan, akik nem látnak rá a saját helyzetükre, elkezdenek egy vesszőfutást.
Kergetik azt, hogy hát, ha most majd meg tudják kapni?
Nem csak kergetik, mennek akár egyik emberről a másikra, egyik kapcsolatból a másikra, egyik társkapcsolatból a másikba, és tulajdonképpen olyan igényekkel lépnek föl, amely igényekben nem csak az van benne, amit egy 20 éves, 40 éves, 70 éves férfi vagy nő itt és most érthetően, jogosan, természetesen várhat vagy kérhet a társától, hanem ő hozza ezeket a hiányait is, akárhány évtized távlatból is, és mert ezek egy szubjektív realitást képviselnek, ő tényleg úgy éli meg, hogy neki valami hiányzik, és akkor a férjével, feleségével, rosszabb esetben már a saját gyerekeivel, és a saját gyerekeitől elvárva igyekszik ezeket a hiányait tulajdonképpen olyan módon betölteni, ami már nem is tölthető be.
Tehát, hogyha például valaki úgy érzi, hogy nem kapott elég szeretetet az édesanyjától, azt majd a feleségétől várja, vagy esetleg a gyerekeitől, hogy ezt a hiányt betöltik?
Pontosan. Mert az ő szubjektív átélése saját magáról, vagy saját magában az, hogy de nekem még ez is kevés. Még egy picit több figyelemre lenne szüksége, még egy picit több gyöngétségre, hogy megint egy picit hogy legyek én a középpontban. Mert mikor a sérülés megtörtént, gyerek volt, és egy gyerek természetszerűen igényli, hogy sokféle értelemben a középpontban lehessen. Mert ténylegesen erre van szüksége, hogy a szülei fokozott figyelemmel forduljanak felé, hiszen kiszolgáltatott, és nagyon sok mindent nem csak fizikailag, érzelmileg sem tud megadni magának. Mert így mondja ezt a lélektan, lélektani vagy pszichés funkciókat a saját személyiségére vonatkozóan még az édesanyja vagy más fontos személyek töltenek be és látnak el. De mi történik, ha valakinek van egy hiánya, 30-40-70 évesen is úgy éli meg magát, mint egy pici gyerek, akár egy csecsemő, akár egy kisgyerek vagy egy serdülő, és a másiktól azt várja, hogy ő most olyan fokozott figyelemmel forduljon ő felé, mint amilyen fokozott figyelemre szüksége lett volna valamikor egészen kicsi korában.
De végül is valamennyire ez érthető is, hiszen tényleg egy jogos sérelem érte őt.
Nagyon érthető. Egyetlen szavunk sem akar bárki fölött most pálcát törni. Nem ítélkezünk ezzel bárki fölött, aki fölismeri esetleg magát ennek az adásnak kapcsán, hogy jé, talán ez rám is jellemző. De hogy szeretnénk bárkit is bántani, hanem csak rámutatni valamire, fényt hozni valahova, ahol talán nincsen elég fény, és emiatt túl nagy a kiszolgáltatottság. Emiatt tulajdonképpen szinte szálló igeszerűen tudnak olyan emberek, akik betöltetlen hiányokkal élnek, de mindenképpen görcsösen igyekeznek a kapcsolataikon keresztül azokat betölteni, hogy de én csak egy kis szeretetre vágyom, de hát én csak egy kis simogatást szerettem volna, csak egy kis figyelmet. És ő valami kicsinek éli meg, valami természetesnek azt, ami tulajdonképpen egy felnőtt-felnőtt kapcsolatban egyáltalán nem olyan kevés. Főleg pedig lehetséges, hogy nagyon is sérti a kölcsönösséget. Mert hiszen, mikor van egy pici gyerek, és van egy szülő, ott létezik kölcsönösség, de nem fele-fele arányban. Hanem a gyerek is ad valamit, a szülő is ad valamit, de nyilvánvaló a gyerek a maga módján ad a szülőnek, és a szülő is a maga teljes szülői eszköztárával ad a gyereknek. Azért az nem fele-fele, nem 50-50 százalék. A szülő természetesen sokkal többet ad, mint a gyerek. Értsük ezt jól, mert persze a gyerek is a maga módján hihetetlen mit ad a szüleinek. De most amolyan mennyiségi értelemben vegyük meg, figyelem szempontjából vegyük meg, szükségletekre való odafigyelés szempontjából vegyük, az a természetes, hogy a szülő többet ad, mint a gyerek. Most képzeljük el ezt a valakit, tele van hiányokkal, és ő egy társkapcsolatban, egy kölcsönös partneri viszonyban, a sebzettségéből adódó megélése okán azt várja a társától, hogy tulajdonképpen egyáltalán ne 50-50 százalék legyen, hanem folyamatosan 80-20, mert ő akkor van jól. És akkor nem érti, amikor a társa azt mondja, hogy te, fáradt vagyok, vagy ez most nekem is sok, vagy nehéz napom volt nekem is.
az utunk során fogunk találkozni ezek szerint olyan szükségletekkel is, amelyek betöltetlenek maradnak?
Ez egészen természetes. Akár azt a fájdalmasnak tűnő mondatot is merészelhetjük kimondani, hogy egyetlen olyan ember sem él a Földön, beleértve férjeink, feleségeink, szüleink, gyerekeink, barátaink, akárkik, akik mindig megfelelő módon tudnának minket szeretni, akik mindig a reális szükségleteinkre megfelelő módon tudnának válaszolni.
Hiszen ők is emberek.
Hiszen ők is tökéletlen emberek, mint mi, mint ahogy mi sem tudunk. Mindig a másiknak, a társunknak, a szeretteinknek a jogosan fölmerülő természetes szükségleteire mindig megfelelő módon válaszolni. Ezért tulajdonképpen a személyiség fejlődésnek van egy kulcshelyzete, éppen ennek a fölismerése. Például, hogy egy társkapcsolatban már 2 éve, 20 éve elégedetlenkedek veled, és mindig tudok mire hivatkozni, hogy mit nem adtál meg, pedig jogom lett volna, természetes lett volna, a kölcsönösségből adódott volna, a szeretetből ez következett volna. Tehát éppen ez benne a csalafinta, hogy annyira világos, hogy mire hivatkozunk, és hogy miért kellene neked megváltozni, és nem olyannak lenni, amilyen vagy. Hát annyira világos még magunk, meg mások előtt is, ahogyan ezzel kapcsolatban érvelünk, és azt mondjuk, hogy hát ez volna a magától értetődő, hiszen te azt mondtad, szeretsz engem. A fordulat az, amikor valaki belátja, hogy mennyire hálásnak kellene lennie azért, hogy egy másik ember életre szólóan kiszolgáltatta magát nekem az én tökéletlen szeretetemre. Amikor képes vagyok nézőpontot váltani, és azt mondani, hogy élhetem úgy az életet, hogy megyek kapcsolatról kapcsolatra, vagy pedig bent maradok egy kapcsolatban örök elégedetlenül, elvárásokat támasztva és boldogtalanságra ítélve saját magamat is, vagy pedig azt mondom, hogy igen, az élet és az ember egy olyan valóság, amely nem ad meg nekem mindent. És tulajdonképpen a fordulat abban is nagyon tud segíteni, hogy el tudjam fogadni azt, amit megad, hálás tudjak lenni azért, amit megad, mert az sem mindig magától értetődő, hogy érezzem, hogy mennyire megajándékozott vagyok, hiszen sokkal kevesebbet is kaphattam volna, vagy kaphatnék, és közben pedig ez a fordulat valamiképpen Isten felé mutat. Mert ha rájövök arra, hogy te bár a férjem vagy, vagy feleségem, a barátom vagy, az édesapám vagy, vagy a kislányom vagy, és a legjobb szándékkal sem tudsz megadni nekem mindent, akkor egyszer csak kinyílhat a szemem az ég felé, hogy talán valami furcsa dolog történt. Magam sem gondoltam volna, de sajátos értelemben istenítettelek téged. Azt gondoltam, tökéletesnek kéne lenned. Azt gondoltam, neked, ha szeretnél, mindig rendelkezésre kellene állnod. Ez egy rejtett istenítése egy másik embernek. És egy nagyszerű lélektani szakember, Viktor Frankl azt mondta, minden kétségbeesés mögött valaminek vagy valakinek az istenítése rejlik. És sokszor a mélypontokban, a válságokban éppen az derül ki, hogy egy embertől, a világtól, az élettől, a főnökünktől, a gyerekeinktől, a barátunktól, a természettől valami olyasmit vártunk, amit az nem tud nekünk megadni. És ez Istenre utalhat bennünket.
Sokan ilyenkor úgy döntenek, hogy akkor inkább kiszállnak a kapcsolatból, és keresnek valahol máshol egy olyan embert, akiben remélik, hogy megkapják azt a szükségletüket.
Igen. Azt mondhatnánk erre a döntésre, amennyiben valaki nem lát mindarra rá, amiről itt próbáltunk beszélni, hogy közvetett módon maga sem látva, hogy ez így történik, a sebzettsége mellett dönt. Tehát azt mondja, hogy én állandó vagyok, én olyan vagyok, amilyen vagyok, bizonyos szempontból bennfoglaltam azt mondja, hogy én magamat a világ közepének tartom, és most keresek valakit, aki majd valahogyan erre az én magamra megfelelő módon tud reagálni. Éppenséggel találhat valakit, aki ideig, óráig bizonyos szükségleteire, hiányaira, vágyaira megfelelőbb módon reagál, mint akár a házastársa. Ez reális, hogy így legyen, képzeljük csak el, hogyha az a másik éppen szerelmes belé. Akkor éppenséggel a szerelem miatt ráhangolódunk a másikra, Még a tudattalan szükségleteire is valamiképpen érzékenyé válunk, megpróbáljuk azokat betölteni, megint ideig, óráig, egy-két évig, és az illető esetleg egy házastársi válság kellős közepén azt mondja, hát ezt vártam. Most jelent meg a színen az igazi, tőle most megkapom, amit már a házastársamtól nem kaptam meg, esetleg amire sosem tudott igazán jól reagálni, és most itt van valaki, aki betölti még azokat a hiányaimit is, amiket nem is mondok, még csak nem is kértem, hogy add meg, de te szavak nélkül is megértettél, ez persze a szerelemből és a szerelem biokémiájából adódik, az én határoknak a föloldódásából, ami majd persze elmúlik, de az illető nem lát erre rá, nem látja, hogy miben is van benne, és tulajdonképpen nagyon sajátos módon a sebzettség vezérelt életúton jár. Ezt nem tudom másképp nevezni, mint hogy hiány motivált és sebzettség vezérelt élet. És aztán pedig eltelik 2 év, 4 év, 6 vagy 8, és akkor megjelennek az előző döntésének az árnyékai. A veszteségek, a hiányok, hogy tulajdonképpen milyen nagy árat kellett fizetnie azokért a valódi értékekért, amelyeket ezzel a döntésével az életébe behozott. Sokszor hosszabb távon az derül ki, hogy sokkal kevesebbet nyertünk, mint amennyit vesztettünk. Főleg akkor mondhatjuk ezt, és ezt is minden együttérzéssel szeretném mondani, hiszen nem könnyű embernek lenni. Nekem se könnyű, neked se könnyű, nagyon tökéletlenek vagyunk. Keressük a jó utat, és sokszor nem találjuk. De az biztos, hogy sokszor akkor vesszük észre, hogy valóban több a veszteség, mint a nyereség, ha kitágul a nézőpontunk, és a veszteségeket nem csak a saját életünkben vesszük észre, hanem meglátjuk, hogy a döntésünk hogyan hatott a gyerekeinkre, hogyan hatott a házastársunkra, hogyan hatott a szüleinkre, a következő nemzedékekre, akkor kiderül, hogy a veszteségek nem csak a mi életünk konkrét veszteségei, amikre esetleg azt mondjuk, hogy na tulajdonképpen én még egész jól jöttem ki ebből a helyzetből, hanem a veszteségek megjelennek a környezetünkben, a családtagjainknál, a gyerekeinknél, és úgy már lehet, hogy egyáltalán nem mondhatjuk azt, hogy jól jöttünk ki azzal, vagy abból, hogy hiány motiváltan és sebzettség motiváltan hoztuk meg a döntéseinket.
Személyiségfejlődésünk során bizony sok nehézséggel találkozunk, ezekről beszélgettünk mai műsorunkban. Adásunkat a www.katolikusradio.hu honlapon hallgathatják újra, akiket pedig bővebben is érdekelnek ezek a kérdések, látogassanak el a millenárisan tartott alkalmakra keddesténként 8:30-tól. Mára a technikai munkatársunk Csák Éva és a szerkesztő munkatársa Lackó Viktória nevében is búcsúzik a műsor gazdája
Pál Feri
és a műsorvezető Gyarmati Dóra.